Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy kiterjedésű ukrán légicsapások érték Oroszországot, ezek következtében kigyulladt a Kalejkino olajszivattyú állomás, amely a Barátságkő olajvezeték nyersanyag szállítását biztosítja. Ez egy újabb ukrán támadás a magyar energiabiztonság ellen, közölt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencze Tamás úgy fogalmazott, orosz energia nélkül 1000 forint lenne egy liter benzin, és háromszor annyiba kerülne a rezsi. Kampány ide vagy oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudják a helyzetet, amit a Barátságkő olajvezeték lezárásával okozott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Hazánk üzemanyag ellátását sikerült megvédeni, az elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtunk, tette hozzá a kormányfő. Magyarország nem járul hozzá semmilyen hadikölcsön folyósításához Ukrajnának, amíg az olajszállításokat nem indítják újra a Barátságvezetéken, jelentette ki még tegnap az energiabiztonsági tanácsülése után a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Ukrajna politikai nyomásgyakorlással akadályozza az orosz kőolaj beérkezését, de Magyarország az ellátásbiztonságot tartalékok felszabadításával és tengeri beszerzéssel garantálja. Ellenlépésként leállították a dízel üzemanyag kivitelét Ukrajnába, és Magyarország minden Ukrajnát érintő fontos uniós döntést blokkol a szállítás újraindításáig. Tovább éleződik a helyzet Szlovákia és Ukrajna között is az olaj- és áramszállítás miatt. Robert Fico szlovák kormányfő azzal fenyegetőzik, leállíthatják az Ukrajnába irányuló sürgősségi villamosenergia exportot, ha nem áll helyre az orosz olaj tranzitja. Ez a lépés ma meg is történhet. Bírálta az ukrán külügyminisztérium, hogy a szlovák és a magyar kormány az energiaszállítások ügyében ultimátumot adott, Kijev zsarolásnak tartja a lépést. Az ukrán kormány szerint Oroszország a felelős a Barátságkő olajvezeték bombázásáért és így a szállítások leállításáért. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig arról számolt be, Magyarország blokkolni fogja a 20. uniós szankciós csomag elfogadását, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátságvezetéken. Nehézségekbe ütközik az ukrajnai háború lezárásáról szóló megállapodás elérése, de heteken belül újabb tárgyalási forduló várható, mondta az amerikai elnök külön megbízottja a Fox News-nak. Steve Witkoff arról beszélt, az orosz és ukrán képviselők is megkapták az amerikai javaslatokat, reményei szerint 3 héten belül újra tárgyalnak, ami akár egy Zelenszkij-Putyin csúcs találkozót is eredményezhet. Az ukrán-magyar határszakaszon 4160-an jöttek tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 19 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 3 napos üléssel délután megkezdődik az országgyűlés tavaszi ülésszaka, amely az április 12-i választás kampánya miatt várhatóan a szokásosnál rövidebb lesz és csak március közepéig tart. Napirend előtt Orbán Viktor miniszterelnök szólal fel először. A héten napirendre került többek között Ukrajna uniós tagsága és háborús támogatásának kérdése, a béketanács alapokmánya, a Szigetköz kiemelt térségé nyilvánítása és a területfejlesztési törvény módosítása is. A választási kampány idején kiemelten ellenőrzi a jelöltek és jelölő szervezetek jogszerű adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A tájékoztató szerint csak a szükséges adatokat szabad bekérni, a korábban más célból megadott vagy vásárolt adatbázisok felhasználása pedig jogellenes. A beruházások volumene tavaly a 4. negyedévben a nyers adat szerint 1,3%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A beruházások összértéke összehasonlító áron, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 0,1%-kal haladta meg az előző negyedévét. 2025-ben a beruházások teljesítménye 4,3%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. Történelmi jelentőségű téli vihar ért el az Egyesült Államok keleti partját, áramkimaradásokat és korlátozásokat okozva. New Yorkban utazási tilalmat hirdetett ki Zoran Mamdani polgármester, átmenetileg pedig a város összes utcáját le is zárták. Fél méter hó hullik a térségben, az erős szél pedig hótorlaszokat emel. már mintegy 9000 repülőjáratot töröltek, és több száz másik késik az extrém időjárási körülmények miatt. Végül az időjárásról. Előbb csökken, aztán újra vastagszik majd a felhőzet. A két borúsabb időszak között gomoly felhők lesznek felettünk, de zápor is előfordulhat, miközben sokfelé a nap is előbukkan. A szél sokfelé felélénkült, a csúcsomérséklet 10-11 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió Mesterségem címere című portréműsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Dallos Emese, fordító, tolmácsot. Kezdjük a kezdetek kezdetén. Milyen emlékeid vannak gyermekéveiddel kapcsolatosan, és hogyan választottad szakmádat, hivatásodat? Hamar kirajzolódott benned az elképzelés, hogy mi szeretnél lenni, ha majd nagy leszel?
Végül is elég hamar. A legeslegelső gyerekkori emlék a némettel kapcsolatban, az tényleg korán vetető vissza, tehát 8 éves koromban voltam először Ausztriában, és elmentünk az Eisenstadt kastélyba, ahol egy kukkot sem értettem az idegenvezetésből, és ez annyira zavart, hogy én ott a kastély udvarán kijelentettem a szüleimnek, hogy én egyszer megtanulok németül, és én fogok nektek tolmácsolni.
Annyira erős volt benned az elhatározás?
Igen, annyira zavart, hogy valamit nem értek, és mások sem értik, és én ezen nem tudok segíteni, hogy elég korán. Valószínűleg már ez motoszkált bennem akkor is.
Aztán a tanulmányaidban hogyan valósult ez meg?
Később azért nem volt ez ennyire egyértelmű. Ekkor még nem kezdtem el németet tanulni, csak foglalkoztam vele egy kicsit, de valójában az avasi gimnáziumban kezdtem el komolyabban foglalkozni vele, a Kecsmárta kezei alatt, és akkor már annyira sikerült megszeretetnie velem a németet, hogy a gimnázium vége felé már egyértelmű volt, hogy nekem ezzel kell tovább mennem.
Igen, érdekes kérdés már az is, hogy miért pont éppen a német, mint nyelv?
Valószínűleg ez az ausztriai élmény játszott benne szerepet.
És más nyelvek is érdekeltek?
Természetesen nekem az angol volt hivatalosan az első nyelvem, aztán ezzel kicsit kevesebbet foglalkoztam, de utána bepótoltam, és az egyetemen pedig orosz tanultam, tehát igazából orosz szakból van még diplomám.
A Avasi Gimnáziumban hatosztályos képzésben végeztél. Mi miskolciak tudjuk, hogy az Avasi Gimnázium a nyelvtanulásban és a nyelvtanításban nagyon erős gimnázium. Én is oda jártam évekkel ezelőtt, tehát valóban az Avasi Gimnáziumban, aki megtanul egy bizonyos nyelvet vagy többet, azt a tudást azért tudjuk kamatoztatni. Milyen emlékeid vannak az Avasi Gimnáziummal kapcsolatosan?
Pont most beszéltem az írónővel, amikor sétáltunk, és neki meséltem az első élményemet az Avasival kapcsolatban.
Mert hogy Zdenka Becker könyvemutatójára gyűltünk össze a Szabó Lőrinc könyvtárban itt Miskolcon, mely könyvet te fordítottál, és erről is fogunk még majd beszélgetni egymással.
A legeslegelső élményem az volt, amikor anyukám elvitt, és megnéztük. Az épület azért tetszett meg rögtön, mert tele volt az ablak a piros muskátlival, és ez annyira megragadott, hogy mondtam, hogy menjünk be szétnézni, ami persze anyukám nem titkolt vágya volt, tehát ő ezzel a céllal vitt el oda, és véletlenül pont aznap este volt a felvételi megbeszélés az előkészítő tanfolyammal kapcsolatban is, és hát este ő már ott ült.
Hogy érezted magad a gimnázium évek alatt? Sokat kellett tanulni, gondolom. A nyelvet egészen biztos vagyok benne, hogy megszerettették veled.
Ez így igaz, a német az a mai napig igazából a szerelmem. Nagyon-nagyon szerettem oda járni, tehát szinte csak pozitív emlékem van, nagyon-nagyon szerettem, nagyon szerencsés voltam a tanárokkal is, nagyon jó tanári gárdánk volt, és az osztálytársaimmal is nagyon jó közösségünk volt.
Arra is volt lehetőségetek, hogy kiutazzatok Németországba és gyakoroljátok a nyelvet.
Több csereprogramon is részt vettem, az Avasi ugye híres a csereprogramjairól, és arról, hogy igyekszik mindig lehetőséget biztosítani a nyelvtanulóknak arról, hogy az adott országban tudják ezt gyakorolni, illetve ami nagyon nagy élmény volt szintén, hogy az énekkarral kiutaztunk többször Németországba, és ezek az utak nem csak a német gyakorlására voltak jók, hanem ugye életre szóló barátságokat hoztak.
Melyik énekkarban énekeltél, a lánykorban, vagy a vegyeskarban?
A lánykorban. Szoprán voltam. Az Avasival kapcsolatban például az első tolmácsolásom, 8 éves korom után a következő állomás, amikor éreztem, hogy nekem e felé kellene tendálnom, az 15 évesen volt, az egyik ilyen cserekapcsolattal való utazás során. Az Aschaffenburgi cserekapcsolatot bonyolítottuk le éppen, és mi utaztunk ki Németországba. Frankfurtban voltunk aznap, és tanárnő úgy döntött, hogy nem fog tolmácsolni többet a csoportnak, igenis mindenki igyekezzen megérteni, amit az idegen vezető mond. Viszont a többiek fellázadtak, mert hogy voltak tényleg nagyon kezdők is a csapatban. És mondta, hogy rendben van, viszont akkor dobjuk mély vízbe a Takács Mártás csapatot, és nézzük meg, mennyire tudnak ők németül, akkor már 3 éve tanultunk Takács Márta tanárnő kezei alatt, és én kezdhettem a tolmácsolást a frankfurti Goetheházban. És mivel rengeteget tanultunk Goethéről is, gyakorlatilag elmondhattam volna az idegenvezető helyett is, amit akart mondani, de ez volt az első tolmácsolás élmény. És végül az egész házban én tolmácsoltam, az egész múzeumban, és amikor vége lett, akkor éreztem úgy, hogy nekem ez nagyon-nagyon tetszett, és szerintem ezt tudnám csinálni.
És milyen érdekes, hogy az életben végül bebizonyosodott az, ami miatt elkezdted, hiszen idegenvezetőként akkor ezek szerint te mondtad el azokat az ismereteket, amelyeket annak idején egy másik szituációban te nem nagyon értettél.
Pontosan, bezárult a kör. Igazából megkaptam, amit 8 éves koromban megálmodtam.
Aztán eljött az idő, 18 éves lettél, ott volt a nagy kérdés, hova tovább? Nos, milyen választ is tudtál magadnak adni erre a kérdésre? Hol tanultál tovább?
Ez tényleg nagy kérdés volt először, már csak azért is, hogy német vagy történelem legyen belőle, de az, hogy hol, ez annyira nem volt nagy kérdés, az ELTÉ-re mentem.
És maradt a német? Milyen szakon végeztél?
Germanisztikán kezdtem az ELTÉ-n, aztán másodszakként, egy minor szakként felvettem hozzá az oroszt, úgyhogy német-orosz szakon végeztem alapképzésen. Az alapképzés után Bécsbe jelentkeztem mesterképzésre, ott pedig a germanisztika után váltottam fordító és tolmácsképzésre, és szereztem ott fordítói diplomámat.
Vagyis a Bécsi Egyetemen?
Igen, a Bécsi Egyetemen.
Na és mit kell tudnia egy jó fordítónak és tolmácsnak? Számunkra olyan magától érthetődő, hogy az idegen nyelvű könyveket, filmeket magyarul halljuk, magyarul olvassuk, de hát a fordítónak és a tolmácsnak nem kis munkája van abban, hogy mi olyan természetesen tudjuk olvasni és hallgatni az idegen nyelvű filmeket, vagy éppen könyveket. Most mit is kell tudnia egy jó tolmácsnak és fordítónak? Mire tanítottak meg titeket a Bécsi Egyetemen?
Egy jó tolmácsnak és fordítónak gyakorlatilag mindent kell tudnia. Nincs olyan témakör, ahol ne ismerné ki magát, vagy legalábbis felkészülés után ne tudná autentikusan előadni, hogy ő igenis kiismeri magát azon az adott területen, legyen szó az űrkutatástól kezdve a sejtbiológián át az orvosi szakfordításig, minden területen, és ennek megfelelően voltak óráink. Szakfordítás, ami érdekes és fontosabb volt számomra, az a műfordítás, ami egyetlen egy óra volt fél évente, mert ugye én műfordító szakon végeztem, nem szakfordítóin.
Mi a kettő között a különbség?
A szakfordítás az szakszövegekkel foglalkozik, ami adott témákban, adott területeken specifikus szövegekre vonatkozik, a műfordítás pedig az irodalmi fordítás.
Hogyan képzeljük el? Van egy alap nyelvtudás, és azt folyamatosan bővíteni kell egy jó tolmácsnak és fordítónak? Felsőfokú szinten kell beszélnetek a nyelvet?
Természetesen a képzésbe való felvétel alapja is a felsőfokú nyelvtudás volt, tehát C1-es szinten kellett beszélni a nyelvet, ez követelmény volt már a felvételkor is, és igen, folyamatosan kell bővíteni a tudásunkat, ez elengedhetetlen, nem szabad kiesni a ritmusból.
Milyen szakterületeken, minden egyes évfolyamon más és más szaktudással bővítitek az ismeretet, vagy pedig specifikusan, hogyan?
Ez fél évente változott a tanterv alapján. Volt orvosi fél évünk, volt természettudományi fél év, volt művészettörténet fél év. Ez mindig tényleg az adott fél évtől, hogy abban melyik volt meghirdetve, melyik óra, attól függött.
És milyen kihívások értek téged a Bécsi Egyetemen?
Rögtön, amikor elkezdtem, az első műfordítás órámra bementem, és nem tudtam, hogy milyen elvárásokkal menjek, mivel készüljek, hogy lehet egyáltalán erre készülni, mit is fogunk ott csinálni. És megkaptuk a szöveget, Kertész Imrét fordítottunk németre. Úgyhogy gyakorlatilag így kezdődött az én műfordítói karrierem, az első órán Buda György tanár úr Kertész Imre szöveget rakott elénk.
És hogyan sikerült?
Megoldottam végül is, ma pedig itt ülök, úgyhogy azt hiszem jól.
Miből írtad a szakdolgozatodat is? Miből készült a diplomamunkád?
Az ELTE-n írtam ugye a szakdolgozatot még régebben, az Frank Wedekindnek a Frühlingserwachen című drámájából készült, a nevelésmodelleket elemeztem, aztán viszont azért a fordítás felé terelődött az érdeklődés is, ugye, és a Grimm mesék magyarra fordítását elemzem.
A német nyelvet minden nap használod ezek szerint, és nem tudod megunni? Nem lehet megunni ezt a nyelvet?
Nem lehet megunni, de természetesen minden nap használom. Ugye Bécsben élek, és ott minden nap szükségem van rá.
Bécsben élsz, de most Miskolcon találkoztunk, nem véletlenül. Mert hogy Miskolcon születtél, Miskolcon jártál középiskolába, és most visszatértél a városba, mert hogy Zdenka Becker a legnagyobb ügy című könyvét mutatják be. Ezt a könyvet te fordítottad. Hogyan jött a lehetőség és a felkérés?
Egyik reggel ültem a metrón, és kaptam egy e-mailt magától Zdenka Beckertől, amiben azt kérdezte, hogy lenne kedvem lefordítani az egyik regényét. Nagyon meglepődtem, és igazából először el se akartam hinni. Aztán a kiadó elküldte a könyvet, elolvastam, készítettem egy próbafordítást, és aztán megbeszéltük, hogy elkezdünk kiadót keresni. Így jött az ötlet.
Hogyan kezdtél hozzá a munkához, hiszen ez az első könyv, amelyet te fordítottál le németről magyarra.
Igen, ez az első fordításom, amely könyvformában jelent meg. Hogy kezdtem hozzá a munkához?
Elolvastad gondolom németül.
Természetesen ez volt az első lépés. Aztán az elejétől a végig gyakorlatilag leültem, és lefordítottam.
Sok munka volt? Sok munkaóra?
Természetesen azért egy 300 oldalas könyvről van szó.
És azért itt szakszavak, valamint történelmi kifejezések, olyan kifejezések szerepelnek, amelyben muszáj, hogy hű maradj az eredeti szöveghez.
Igen, voltak benne olyan kifejezések, ahol be kellett vonnom másokat, ahol igenis meg kellett kérdeznem szakembereket, hogy ezt hogy mondjuk.
Mire utal a cím, és mit tudhatunk a könyvről? Így oly kedves néhány mondatban. Mondd el, hogy mit jelentett számodra ez a munka, és hogyan értékeled a munkádat?
A cím ugye a legnagyobb ügy, a főszereplőre vonatkozik. A főszereplőnk egy nyomozó, egy rendőrfőnök, aki a történet kezdetekor megkapja ezt az ügyet, és erről szól a regény, az ő legnagyobb ügyéről, aki előtte kisebb nyomozásokkal foglalkozott, tényleg Pitiáner ügyekkel, aztán hirtelen a nyakába vartak egy gyilkossági ügyet, és erre vonatkozik ez a kifejezés.
Mennyi időt töltöttél a fordítással? Voltak álmatlan éjszakáid?
Álmatlan éjszakák azért nem, de egy fél év betelt, mire teljesen kész lett a könyv.
Tehát egy aprólékos munkáról beszélünk.
Remélem, igen. És ez az első mérföldkő az úton, amit remélhetőleg majd többi követ.
Eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili
Jelenleg most milyen munkákon dolgozol?
Fordítottam mellette folyamatosan, nem regényeket, ugye ezt is végül is az egyetem mellett fordítottam, rövidebb szövegeket folyamatosan fordítok, megjelennek újságokban, németre is, nem csak magyarra fordítok, hanem magyarról németre is. Tehát rövidebb szövegeket, verseket is fordítok, azokat főleg magyarról németre. És mellette tolmácsolok is.
És arra van-e lehetőséged? Bécsben élsz? Hogy Németországba utaz, vagy Ausztriában is felkeres más nevezetességeket, városokat, és valóban ott, abban az életközegben használd a német nyelvet, ahol német emberek beszélik a németet.
Igen, szerencsére van és volt rá lehetőség, már jó pár éve az avasitól kezdve folyamatosan gyakorlatilag.
Mi a kedvenc helyed Németországban, vagy Ausztriában, ahova szeretsz eljutni, és amelyet jó meglátogatni? Van ilyen?
Természetesen van, de ez folyamatosan változik. Két nagy kedvenc helyem Berlin és München.
Beszéljünk még a családodról. Szüleid gondolom most nagyon büszkék rád.
Igen, nagyon büszkék. Miskolc mellől származnak mindketten. Anyukám Petriben született, apukám pedig alsózsolcai.
Elsősorban most a német nyelvet említjük, de milyen más nyelveken beszélsz még a magyaron kívül és a magyar mellett?
Igen, ezért a magyar marad mindig az anyanyelve, mellette a német a legfontosabb, de angolul és oroszul is beszélek.
Középfokú szinten?
Igen.
ezeket a nyelveket is használod a mindennapjaidban?
Annyira nem, mint a németet természetesen, de aktívan jelen vannak az életemben.
Hobbidban, szabadidős tevékenységedben mennyire tudsz kikapcsolódni, és a szabadidős tevékenységed mennyire azonos azzal, amit hivatásul, szakmául választottál?
Gyakorlatilag a szabadidőmben is folyton ilyeneken kattog az agyam, tehát ezt nem lehet kikapcsolni. Fordítónak és tolmácsnak lenni olyan hivatás, amit nem lehet csak félig csinálni. Ha elmegyek moziba, ha otthon nézek egy filmet, ha olvasok egy könyvet, folyamatosan azon gondolkodom, hogy mi lehetett ez eredetiben, hogy mondhatták ezt. Ez a szójáték, ez nagyon jól lett magyarul, ezt nagyon jól eltalálta a fordító, ezt kevésbé, ezt nem lehet kikapcsolni.
Van-e számodra olyan elérendő feladat, cél a német nyelv fordításában, amelyet mindenképpen szeretnél megvalósítani? Van-e olyan álmod, terved, célod, amit szeretnél elérni?
Nagyon szeretnék klasszikusokat fordítani, vagy újrafordítani. Thomas Mann-t, Elias Canetti-t, Hermann Hesse-t. Tehát, hogyha az ő újrafordításukról, vagy esetleg magyarul ki nem adott műveik fordításáról lenne szó, annak hihetetlenül örülnék bármikor.
Mindenkitől kivétel nélkül meg szoktam kérdezni, így te sem leszel kivétel. Megfogalmaztad-e azt már önmagadnak, hogy mit szeretsz szakmádban, a fordításban és a tolmácsolásban? Mi a szépsége ennek a szakmának?
A közvetítés. Azt szeretem a legjobban, hogy embereket kapcsolok össze, és nem csak embereket, hanem kultúrákat tulajdonképpen. Tehát amikor fordítok, akkor a magyar kultúrát közvetítem az osztrákok vagy a németek felé, amikor magyarról németre fordítok. Ebben az esetben például, amikor egy szlovákiai születésű osztrák írónő könyvét pedig magyarra fordítottam, ebben pedig még összetettebb a dolog, tehát itt még több kultúra összefolyása figyelhető meg. Nekem ez az, ami a legfontosabb, a kommunikáció, a kultúra, és az, hogy ennyi ember között tudok közvetítő szerepet játszani.
Most hogy érzed? Te megtaláltad a hivatásodat, a szakmádat, az életed pályáját, amiben majd remélhetőleg a Jóisten jó néhány évtizedet ad neked, hogy értéket teremthess.
Nagyon remélem, hogy sikerül ezen a pályán maradnom, mert minden alkalommal úgy értem, hogy igen, ez az, amit én szeretnék csinálni, és ami igazán nekem való.
Dallos Emese, fordítónak, tolmácsnak köszönöm szépen a beszélgetést, és további életedhez, munkádhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm. Köszönöm szépen.
Bis ans Ende der Welt, keine Macht hindert uns mehr daran. Denn der Glaube an uns, er wird nie untergehen, weil man Träume nicht aufhalten kann. Unsere Hoffnung wird blühen und lodern im Wind, unsere Sorgen zerschellen am Strand. Solang Sehnsucht nach Liebe die Wege bestimmt, reicht das Leben uns immer die Hand. Komm und steig ein. Komm und steig ein. Komm und steig ein. Folg dem Wind und den Wellen. Lebens. Am Horizont fängt es erst an, wo der Himmel ins Meer fällt, suchst du Schatten vergebens, solang man nie den Mut verliert. Es ein Traumschiff, das uns ins Morgen führt.
Freiheit ist so wie die Wolken im Wind, unantastbar auf ewige Zeit. Wenn die Liebe erwacht, mit der alles beginnt, sind wir beide zu allem bereit. Wenn die Nacht sich ergibt und die Dunkelheit geht, wird die Sonne die Wünsche befreien. Komm und steig ein. Komm und steig ein. Folg dem Wind und den Wellen zu den Ufern des Lebens. Am Horizont fängt es erst an. Ein Traumschiff, das uns ins Morgen führt. Gibt es ein Traumschiff, das uns ins Morgen führt?
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Barsi Balázs atya második emlékedése Szent Ferencről, a megtérés buckái, büntetés vagy kegyelem. Egy szó a Böjtről, Vértes Ajai László jegyzete Nagybőlt első vasárnapján. A Vatikáni Rádió magyar adásának felkérésére Barsi Balázs ferences atya havonként egy alkalommal, a hónap utolsó vasárnapján elmélkedést tart Szent Ferenc életéről. Most hallgassák meg Balázs atyát.
Krisztusban, kedves testvéreim! Szent Ferenc atyánk halálának 800. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Nem halálnak nevezzük, morsznak, hanem tranzitusnak, amely Pászka héberül, azt jelenti, hogy átmenet, hiszen az Úr Jézus ebben az átmenetben váltott meg minket, amikor megváltó halálával magára vette bűneinket, és az Atya megdicsőítette a lélekben, föltámasztott a dicsőséges testben. De mikor történik ez az átmenet? Nem a halálunk pillanatában, akkor már elkéstünk. Jézus is mindig rámutat, hogy most kell belépni az Isten országába, akkor már nem lehet. Illetve hát az utolsó perc is egy utolsó most. Imádkozzál életünk most és halálunk óráján. Tehát, amikor a halálról beszélünk, az élet lényegéről beszélünk. Tehát, amikor átlép valaki a halálból az életbe, az a megtérés, keresztség. Nem ezt mondja az Úr Jézus, hogy aki érettem el, hogy mindent, aki meghal, az életet talál. Nem ezt mondja Szent Pál, meghaltató Krisztussal keressétek az odafent valókat. Ezért tehát tulajdonképpen az életéről elmélkedünk, meg a mi életünkről. És azt mondtam a múltkori elmélkedésben, hogy Szent Ferenc megtérése szinte átvilágítja a keresztény megtérést. Három szakasza van, meg ha egyszerre is van, ez a három együtt van. Az egyik egy egzisztenciális, mondhatnám rosszul, filozófiai, antropológia, nagyon az emberhez tartó fordulat, amikor az ember akárminek a hatására, de saját mélységeivel találkozik, és azt mondja, hogy én egy menthetetlen ember vagyok. Az ember az menthetetlen. A másik, hogy ha ezzel találkozik, akkor az értelmes ember keresni kezd. Keresni, hogy honnét van ez a menthetetlenség. Mert tulajdonképpen ez a lehetetlenség, hogy egy végső örök életre vágyunk, egy végtelen szeretetre, és ezt nem tudjuk elérni, hirtelen észre kell venni, hogy ez maga az Isten üzenete. Tehát, hogy se magad erejébe, se mások segítségével nem fogod megtenni. Csodálatos üzenet, de fájó. A harmadik pedig a keresés után az ember tulajdonképpen igazán keres, akkor nyitottá válik egy szóra. Nincs tele ideológiával, hanem Isten megszólíthatja. Hát nézzük csak ezt az első megtérést, ezt az első nagy eseményt. Ferencben működik a kamaszkori kitűnni vágyás. Fiatal emberként társadalmi felemelkedésre törekszik. Ezért megy Apuliába, hogy ott lovag legyen, vadi dicsőséget szerezzen, felemelkedjen társadalmilag. És hát végül is benne, nagyon benne van az, hogy szeretném, ha szeretnének. És akkor itt jön az az esemény, amiről így írt Cselánoi Tamás, akit mi boldognak tisztelünk, mert csak egy szent tud egy szentről írni. Amikor ez a férfiú a fiatalos szenvedély tüzétől lángolva még bűnökben fetrenget, hát egy kicsit azért talán túloz, amikor a bűnökre amúgy is könnyen hajló korának megfelelően az ifjúság minden vélt jogát ki akarta élvezni, és az őskígyó mérgétől izgatva sehogyan sem tudott lehiggadni. Ím egyszerre jelentkezett nála az isteni bosszúállás, vagy talán inkább a kegyelem, és menten hozzákezdett rossz útra tért lelkiismeretének helyes ösvényre tereléséhez. Jelentkezése lelki szorongás és testi betegség formájába történt úgy, ahogy a próféta mondja, tövissel elzárom utadat és falat emelek eléje. Hosszú ideig tartó betegeskedése után, mert az emberi nyakasság másként, mint csapásokkal nem hajlítható meg, egészen más színbe kezdte látni a dolgokat, mint annak előtte. Hát testvérek, ez egy olyan sűrű szöveg, és annyira rólunk szól, hogy érdemes beletekinteni. Azt mondja Cselánoi, hogy egyszer jelentkezett nála az isteni bosszúállás ulció, vagy a kegyelem unkció, kenet. Szeret a középkor játszani a szavakkal. Hát akkor most ez büntetés volt, vagy kegyelem? És azt mondja Cselánoi, hogy ez a kettő egyszerre. Lelki szorongás, testi betegség, másrészt kegyelem. Hogy lehet ez? akiben fölmerül az, hogy talán kegyelem lehet a szenvedés, vagy inkább kegyelem, az már istenfélő ember. Tehát nem neki megy Istennek, hogy hogyan engedted meg ezt, hanem Isten van, ő végtelenül jó, de nem tudom megmagyarázni, hogy hogy szakadhatott rám ez a szenvedés. És akkor vár. Mi változtatható meg? Ha megváltoztatható a betegség, akkor gyógyuljak. De ha nem, akkor most ez csapás vagy kegyelem. Martin Buber, az ószövetségi hitben gondolkodó filozófus, azt mondja, hogy az Isten félelem az a legnagyobb ajándék a Szentléleknek. Nem rettegés, hanem valami olyan felfogása Istennek, olyan kapcsolat vele, amely maga a kapcsolat abszolutizálódik, és azzal a kapcsolatban mérek le mindent. Például azt mondja, mondjuk valaki gyógyíthatatlan beteg lesz. Ez nem könnyű. 30 éves, ott vannak a gyerekek. Most ez Isten akarata, vagy nem? Azt mondja Martin Buber, ez nem az Isten akarata. Ez az Isten akarata. Mint egy fölvázolja az olajfák hegyi imádságot. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e porra. De ne az én akaratom legyen, hanem a tied. És jobb mára készíti fel a zsidóságot. És mi itt nem tartunk, hogy milyen csodálatos lehetőség. Az ember itt nagy kudarcba is fulladhat. Ha nem tud úgy belekapaszkodni az Istenhez, hogy te jót akarsz, ez pedig rossz, akkor a rosszat is akarod, de mégse azt akarod. Tehát nem ezen filozofálok, nem vitatkozni, lehet a jó Istennel, néha megengedi, nem megyek neki az Istennel, nem leszek ateista, mert el, mint ahogy egy asszony mondta, jártam ki öregek otthonába simegen, és egy olyan imádkozó asszony, bocsánat, nem jött el az imádságokra. Be volt zárva az egész arca, és egyszer megkérdezte, hogy mi van, mi a történet, azt mondja, annyit imádkoztam a szűzanyához, mert a lányom beteg volt, és elvette az Isten. És odáig fejlődött a kegyelem hatására, hogy elfogadta. Azért, kedves testvérek, nem kell azért Isten bezárni ebbe a lehetőségbe, hogy csak akkor tud velünk mit kezdeni, hogy jól odavág. Az ártatlanabb lelkeknél, vagy akiben még maradt a gyermeki lelkület, ott más is lehet. Lizői Szent Terész írja. Egyszer Leoni, úgy gondolva, az a nővére, hogy nagy ő már a babázáshoz, odahozott nekünk egy kosarat, mely tele volt babaruhával, ruhának való szép anyagokkal, tetején feküdt a babája. Nesztek testvérkeim, mondta. Választhatok, ezt mind nektek adom. Szelin nyújtotta kezét, és elvette egy kedvére való kis csomag pántlikát. Pillanatnyi gondolkodás után én is kinyújtottam a kezemet, és ezt mondtam. Én az egészet akarom. Én az egészet akarom. És azt írja, gyermekkoromnak ez a kis mozzanata egybefoglalja egész életemet. Csak a gyermek tudja bevallani önzés nélkül szinte, hogy az egészet akarom, nem részleteket. És amikor a tüdőbajnak iszonyatos szenvedésébe, égő poklából, azt kiáltja utoljára az Istennek, mondj Józsefuzel, Istenem, szeretlek téged, és meghal. Igen, lehet eljutni erre az antropológiai mély, azt mondanám, egzisztenciális megtérésre. Hogy valahogy az ember megpillantja magának az embernek a lényegét. És én mindet akarom, vagyis Istent akarom. És akkor Ferenc számára elkezdődik egy keresés. Barlangokba vonul vissza egy barátjával. De barátját mindig kint hagyja, te maradj kint. Ez a barlang, ez a belső világ. Ez az, ahol egyedül vagyok. Ahova Jézus hív a mi atyán tanítása előtt. Vonulj vissza a kamrádba, de nehéz ám, mert ott tényleg egyedül vagyok. Sőt, én se vagyok. Mert ha ott nincs egy te, akkor mire való az én? És ezt nem tudja megadni a jó barát. Senki. De Isten a kamrába lát téged, vagyis néz. Amit néz, az teremti. Milyen csodálatos ez az én-te kapcsolat. De ez az ürességben van. A belső, nagyon mély barlangba. Persze az az érdekes, hogy aki ide leszáll, az nyitott lesz, ugye kedvenc szava mai embernek, minden ember iránt. Lehet, hogy Jung mondja azt, most pontosan nem tudom, de lehet, hogy Hamvas Béla. Ha utazol, megismered magadat. Ha bemész a celládba, megismered a többi embert, az embert. És Ferenc keresni indul. Mindenütt keresi. Persze azt jelenti, hogy a belső vágyait hajtják külső keresésre. Majd ez lesz a következő elmékedés, hogy Szent Ágoston mondja, hogy kívül kerestelek, te meg bent vártál rám. Igen, mert ez a külső keresés, hogy meg akarom magamat valósítani, valakivé akarok lenni, gazdag akarok lenni, azt akarom, hogy mindenki szeressen, bocsánat, ezt kifelé keresem, de ez belülről indul, a vágyak, és Szent Ferenc vágyait kézbe veszi a Szentlélek, jó megrostálja. Az első regula, melyikben szó van arról, hogy vágy, ez egy tilos szó volt, mintha az rossz lenne. Nem. Addig rossz, amíg nem a végtelenre tapad oda. Egy tapadókorong, és akkor most a létben megerősödök. Hanem rácsapódik, ez az Istentől elszakadt végtelen vágy, mint egy ilyen kötél, rácsapódik a pénzre, az élvezetekre, stb. És nem ez a baj, hogy élvezet, meg pénz, meg nem ez a baj. Hanem rögtön Isten lesz. Mert a végtelen vágyát attól várja. És most Ferenc is kifelé keresi azt a vágyakozást, ami ebben a belső ürességbe fölmerült benne, hogy végtelenre vagyok beállítva, és én nem tudok a végtelennel találkozni, aki nem lehet más, csak személy. Nem tudok Istennel találkozni. És ebben a keresésben nyílik majd, tisztul meg, és nyílik meg arra, hogy megszólíthatóvá váljék.
Bassi Balázs atya második emlékedését hallották Szent Ferencről. Befejezésül Vértes a Jai László olvassa fel jegyzetét. Egy szó a bőtről. Csak egy szót szeretnék szólni a bőtről, hiszen most kezdődött a nagy bőt. Csak mi hívjuk így, nagy, mint ahogy a szüzanyát is nagy asszonyunknak szólítjuk. A német mondja Fastenzeit, bőtidő. A latin nyelvek bibliás pontossággal 40 napnak nevezik, quadragesima. Tehát az említett egy szó egy személyes vallomás. Jejunium bonum est, bőtölni jó dolog. Nem olvastam én ezt senkitől sem, pedig biztosan sokan mondták már. Nálam ez saját tapasztalat. Jó étvágyú ember vagyok, nem kákabélű, de megtanultam bőtölni, kicsi gyerekkoromtól fogva. Rendes szegénységben éltünk, nem szűkölködtünk, de nem is bővelkedtünk. Naponta háromszor ettünk, s a családi asztalnál, ha még volt étvágyunk, mindig kértünk, és csak szülői engedélyre vettünk. Rendben éltünk. Megtanultunk szűkölködni, de bővelkedni is. Szent Pál tanítását mi az életből vettük. Amikor szemináriumba kerültem, immár 50 esztendeje, a bőjt valami jó dolog volt, amiben valami lényegeset egyszerűen ki lehetett fejezni. A bőjt lényege ugyanis számomra nem a lemondás valamiről, hanem inkább a jogosan kiáró mindennapinak, vagy egy részének átadása, valójában annak, akitől kapjuk. Hiszen tudjuk, mi is a miénk, amit ne úgy kaptunk volna. Ennek az előzőleg megkapottnak szeretettel kísért visszanyújtása a bőt. A testinek teremtett gesztusa a testet teremtőnek. És itt jön a lényeg, de lélekkel. A bőjt ugyanis lényegében lelki dolog, s valami pozitív mozzanat. Benne rejlik egy offertórium, egy felajánlás. A bőjt valahogy tehát oltárra való, templomos dolog. Nem is véletlen, hogy minden valamire való vallás megbecsüli, és a bőjtöt ünnepé teszi. Nagyon hálás vagyok az én uramnak, hogy már a hegyi beszéd során ezt tanította üvéinek. Amikor bőjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserves arca bőjtőnek ugyanis, hogy meglássék rajtuk. Bizony mondom nektek, megkapták már jutalmukat. Te, amikor bőjtölsz, illatosítsd be a fejedet, és mosd meg arcodat, hogy ne az embereknek mutass bőjtölésedet, hanem atyádnak, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. E szakaszt közvetlenül megelőzi az Úr tanítása a mi atyánk imádságról, és így adódik, hogy a szoba intim mélyébe vitt legszebb ima, mint egy egyenértékű a bőtel. Mindkettőt látja az Isten, látja, és jó szemmel nézi. A prófétek és az üdvözítő sohasem szóltak a bőt ellen, de mindig pöröltek a bőttel való visszaéléssel. A bőt tehát testben fogant lelkület, amely sohasem mentesít felebaráti kötelességeim alól, sőt, arra jobban felszabadít, mint bármi más. Bőjtölök, mert az én uram bőjtölt. Mihi sufficit. Nekem ez elég. A többit a mennyei, hogyha szemeire bízom. Bizony mondom nektek, életemben talán először, de idén vártam már a nagy bőjtöt. Egyáltalán nem a bőjtölést önmagában, hanem a fejemre szórt hamut, az emlékeztető szavakkal, hogy én, aki porból lettem és porrá leszek, térjek meg Jézus örömhíréhez. És hogy most 40 napon át egészen sajátosan is kifejezzem, ráadásul az egész egyházzal, Krisztus misztikus testével együtt, hogy szeretem az én uramat. Mert hát mi más lehetne a legvégső ok, mint ahogy azt a hívő népünk oly csodálatosan mondja, bőtölök az Úr szerelméért. Hát úgy legyen. Amen. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai szerkesztő, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Nemes nagy Ágnes, Istenről. Hiánybetegségeink legnagyobbika. Lásd be, Uram, így nem lehet. Így nem lehet teremteni. Ilyen tojáshéj földet helyezni az űrbe. Ilyen tojáshéj életet a földre, és abba felfoghatatlan büntetésként tudatot. Ez túl kevés. Ez túl sok. Ez mértékvesztés, Uram. Miért kívánod, hogy két tenyérrel átfogható gyerekjáték koponyánkba egy univerzumot gyömöszöljünk? Vagy úgy teszel velünk, mint a tölgy makjával, amelybe egy teljes tölgyfát gyömöszöltél? Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint te velem. Léted nem tudományos, hanem erkölcsi képtelenség. Ilyen világteremtőjeként létedet feltételezni blaszfémia. Legalább ne tettél volna annyi csalogatót a csapdába. ne csináltál volna felhőt, hálát, aranyfejet az őszi akácnak. Ne ismernénk a vékony, zöldes, édes ízt, a létét. Írtózatos a te édes lépvesződ, uram! Tudod te, milyen a vércukorszint süllyedése? Tudod te, milyen a leukoplákia halvány kicsi foltja növőben? Tudod te, milyen a félelem, a testi kín, a becstelenség? Tudod-e, hány wattos fényerővel tündöklik a gyilkos? Úsztál folyóban? Ettél citromalmát? Fogtál-e körzőt, téglát, cédulát? Van körmöd? Élő fára vésni vele, krikszkrakszokat hámló platánra. Míg megy odafönt, megy, megy a délután. Van odaföntöd? Van neked fölötted? Egy szót se szóltam.
Nemes Nagy Ágnes Istenről című versét Szegvári Menyhért mondta el. Nemes Nagy Ágnes magyar költőműfordító, esszéíró, pedagógus, diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg, ugyanebben az évben lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Penklubnak is. Ez évben alapította a férjével közösen az Új Hold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a Babicsi Nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954-58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára. 1958-tól szabad foglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált, további új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta vers ciklusát az Eknáton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszi irodalom kimagasló művelője volt. Az 1970-es, 1980-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. 1991-ben hunyt el.
Imája. Kegyelmed rendkívüli segítsége. Elismerem, ó Istenem, hogy az én szívem annyira megkeményedett és annyira tele van a világi eszmékkel, feladatokkal, nyugtalanságokkal és ragaszkodásokkal, hogy a betegség nem lesz hatásosabb az egészségnél, és sem beszélgetések, sem könyvek, még a te szentírásod sem, evangéliumod sem, a legszentebb misztériumok sem, sem az alamizsnák, sem a böjtök, sem az önmegtagadások, sem az én erőim, sem az egész világ együttvéve semmit nem tud tenni megtérésem elindulásáért, ha te mindezeket nem kíséred kegyelmed rendkívüli segítségével.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!